hogyan vigyázunk a parti szűrésű kutyainkra, és hogyan ellenőrizzük a vízminőséget a nyári aszályos időszakban.
Mennyivel tudjuk előre, hogy kis vízállás vagy éppen árvíz várható, és hogyan készülünk fel a nyári csúcsfogyasztásokra.
Melyek azok a berendezéseink, amelyeket csak nyáron használunk?
Milyen hatással van az agglomerációba való kiáramlás a fővárosi vízfogyasztásra, és hogyan tudnak a fogyasztók spórolni a vízzel? Üdvözlöm a hallgatókat! Munkatársam Lackó Milán és Pébusz Dániel, jó magam Schubert Örs vagyok, ez pedig itt a Vízhang, a Fővárosi Vízművek podcastje. Üdvözlöm a hallgatókat! Schubert Örs vagyok, ez pedig itt a Vízhang, a Fővárosi Vízművek podcastje. Munkatársam Lackó Milán.
Üdvözlök mindenkit!
És Pirbusz Dániel.
Sziasztok!
A mai epizódban arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is telt az idei nyár a fővárosi vízműveknél. Ehhez mindannyiunk egy-egy szakemberünkkel beszélget majd, hogy egy igazán átfogó képet kaphassatok arról, hogy miként is működünk. Én László Istvánnal, üzemirányítási csoportvezetővel beszélgetek. Szia István, köszönjük, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen a meghívásatokat.
Beszéljünk egy kicsit az idei nyárról. Ugyebár sorra dőlnek a melegrekordok, üzemirányítási szempontból hogyan jellemeznéd ezt az időszakot, milyen hatással van ez ránk?
Szép kihívás, mondhatnám ezt így. Üzemirányítás szempontjából az évnek azt gondolom az egyik legnehezebb időszakán vagyunk túl. Sikerült a csúcsfogyasztást is megdönteni az elmúlt évekhez képest. Hát jóval alacsonyabb volt a korábbi években a vízfogyasztás, most szokatlanul magas volt, ami a szokatlanul magas, ez nagyon relatív, mert hogyha mondjuk 20 évvel ezelőtt nézzük, hogy milyen szokások voltak a városban, ahhoz képest gyökeres változás az, hogy most egy 630 ezer köbméter per napnak örülünk.
Mennyire emelkedik meg a vízfogyasztás, ez megnehezíti a víztermelést ez az időszak?
Azt mondom, hogy önmagában, hogyha csak azt nézzük, hogy mennyire emelkedik meg a vízfogyasztás, az nem egy nehezítő körülmény. Hogyha tényleg visszamegyünk az előbb említett 20 éves távlatban, amikor a vízfogyasztásunk egy ilyen 900 ezer köbméter per nap körül volt, és nagyjából ugyanez az infrastruktúra volt, ami kiszolgálta ezt az igényt, akkor azért már érezhetjük, hogy a 630 ezer vagy 600 ezer nap per körüli fogyasztás azért nem a technológiának a határát jelenti. Azonban lehet nehézség ezek között a napokban, vagy ezekben a napokban is, hogyha mondjuk ez egy nagyon alacsony vízállással párosul. Az idei nyárban ezért ez a kettő ez összecsúszott, és innentől kezdve azért oda kell figyelni az üzemeltetésre.
Uh-huh. Honnan tekintjük alacsony vízállásnak a történetet?
Hogy ez se legyen annyira egyszerű, a szabályzat ez egyértelműen megmondja, hogy 120 cm alatt már kis vízállásról beszélünk, viszont hogyha valaki fellapozza a szabályzatunkat, ott egy ilyen matrix rendszerben találja a különböző tényezőket és a cselekvési terveket. Alapvetően három dunavízálláshoz kötjük az intézkedési sorainkat. 120-nál kezdődik az első szint, ez nagyjából 70 centig tart, 70-től 50-ig, és 50 alatt, amikor már tényleg nagyon kritikus a helyzetünk. És ehhez még társul egy dunavíz hőmérséklet, még hogy picit bonyolítsa a helyzetünket, és a városnak a vízfogyasztása. Mert hogyha mindez mondjuk télen történik, amikor a város vízfogyasztás mondjuk 420 ezer köbméter, hát akkor sokkal nagyobb kapacitásunk és tartalékunk van a rendszerben, mint amikor ez így nyáron, a mostani csúcsidőszakban következik be. Úgyhogy igen, hogyha elérjük a 120 cm-t, akkor onnantól kezdve már egy picit változtatunk az üzemen.
Uh-huh. A fogyasztók talán az inségsziklán látják első sorban, hogy csökken a vízszint a Gellért-hegy lábánál. Ugye ez 95 cm körül van, tehát akkor mi már kisvízállás üzemben működünk, ha jól értem.
Igen, de azért nem kell ezt nagyon túl misztifikálni, ezt a kisvízállási üzemet. Igazából ez azt jelenti, hogy odafigyelünk arra jobban, hogy mit csinálunk nap, mint nap. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk egyelőre nézzük a termelési oldalt. Ugye a kutyainknak a vízadó képessége nagyon nagyban függ attól, hogy milyen vízállás van. Ugye nekünk problémát jelent az árvízi időszak is, de nagyon nagy problémát jelent, főleg mennyiség és minőségi szempontból, az alacsony vízállás. És a kutyainkban van víz. Viszont ezeknek a kutaknak a termelését úgy kell kiaknázni, hogy azok ne károsítsák a kutat. És ezért bevezettünk egy olyan szabályt, hogy milyen maximális szélső értéket engedünk meg egy kútnak, hogy leszívjuk abba a vizet például. Uh-huh. És ezt így napi szinten figyeljük, és azoknál a kutaknál, ahol ezt kezdjük elérni, ezt a maximális leszívást, ott csökkentjük a termelést, és átterhelünk olyan kutakra, ahol relatív több víz van mélyebb a kút. Uh-huh. És viszont előfordulhat az is, hogy vannak olyan kutyáink, ahol ezt nem tudjuk tartani, akkor viszont szólunk a WTO helyi kollégáinak, hogy menjenek ki, és ezeket a kutakat egyedileg vizsgálják, meg zavarosságot mérjenek ezekben a kutakban, és hogyha valamilyen probléma van, akkor majd közösen kitalálunk valamilyen beavatkozást.
Aha. Ugye, bocsánat, a WTO, csak hogy a hallgatók is
értsék. Víztermelési osztály.
Így van, a víztermelési osztály.
Mivel ők nagyon nagy együttműködésben kell, hogy dolgozzunk, én úgy szoktam ezt mondani, hogy ők biztosítják az infrastruktúra működő képességét, mi pedig az irányítást és az üzemeltetés részét visszük.
És akkor kérdezzük meg a víztermelési osztályon belül dolgozó Dezső Tamást, aki a mérnöki koordinációs csoportvezetőnk. Szia Tamás, köszönjük, hogy itt vagy.
Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Első körben szerintem térjünk ki a titulusodra. Pár mondatban össze tudnád foglalni, hogy mérnöki koordinációs csoportvezetőként mi a teendőd, illetve magának a csoportnak mi a feladata?
Persze, igen. Tehát nálunk a víztermelési osztályon van ez a mérnöki koordinációs csoport, és ugye idén lesz novemberben 10. éve, hogy ezt a csoportot vezetem. Alapvetően az üzemmérnökségek, akik a területen a napi üzemeltetésért felelnek, nekik a háttér támogató csoportja vagyunk, a mérnöki csoport. Mi foglalkozunk karbantartás tervezés, beruházás tervezés, költségek felügyelete, hiba költségeknek a felügyelete, és számos olyan egyéb adminisztratív dologgal is foglalkozik a csoport, amik ugye a víztermelési osztályt érintik, akár legyenek ezek hatósági adatszolgáltatások, jelentések, vagy bármi egyéb, mondjuk csak egy példát mondok, mondjuk a főváros felé készítendő anyagoknak az elkészítése, illetve számos társosztállyal is együtt működünk ezek kapcsán.
Ez jó pár feladat, de hogyha egyet mondjuk most kiemelnénk, akkor mondjuk az a karbantartási terv. Ilyen esetekben miket vesztek figyelembe tervezés során, illetve milyen munkákat tartalmaz egy-egy ilyen terv?
Alapvetően ugye a karbantartás tervezés, azt mi mindig adott évet megelőző évben végezzük el. Ugye diagnosztika alapú karbantartás működik már nagyon régóta a cégnél, és azt úgy kell elképzelni, hogy mi is Mirtus rendszerbe tervezzük az éves karbantartásokat, úgynevezett karbantartási sorokon, és gyakorlatilag ugye a szakmák szerint szétbontva, úgy mint építés, erős áram, irányítástechnika, gépészet és vízminőség, így az alap szakmák, amik szerint ezt bontjuk. Minden évben ugye vannak a ciklikus munkáink, amiket tervezetten el kell végezni, illetve eseti jellegű karbantartási munkákat is tervezünk. És ez nagyon fontos, ez a megelőző évben történő karbantartás tervezés, hiszen ugye controlling oldalról is látni kell már a következő éves tervben, hogy mégis mennyi az a keret, mennyi az a költség, amivel majd számolni kell a víztermelési osztály karbantartási munkái kapcsán.
Beszéltünk ugye ezekről a tervekről. Egy-egy ilyen tervet mondjuk mik módosíthatnak, milyen tényezők, illetve milyen gyakori, hogy egy-egy ilyen tervet ezek miatt módosítani kell, vagy azért szerencsés esetben évről évre hasonló tervek mentén haladunk?
Vannak hasonlóságok évről évre nyilván, tehát azoknál a tervezett munkáknál, ami különféle vagy hatósági, vagy egyéb üzemeltetési előírásoknak megfelelően el kell végezni, de adott esetben azért ezek módosulnak, nem csak a tervezéskor évről évre, hanem majd amikor már a kivitelezés zajlik, hiszen ugye számos dolog módosíthatja, például ugye az üzemeltetési viszonyok, de akár, hogy most így a nyárról beszélgetünk egy picikét, tehát ugye a hőségriadó, hogyha több a vízigénye ugye a lakosságnak, akkor ugye bizonyos karbantartási munkákat ez ugye érintheti, hiszen akkor nem fogjuk tudni elvégezni, amikor éppen nem vehetünk mondjuk ki egy medencét mosásra, akkor ezeket nyilván átütemezzük, illetve adott évben is felmerülnek olyan igények, amiket a korábbi tervezési évben még nem tudtuk betervezni, nem volt ismert számunkra. Tehát erre azért van egyfajta rugalmasság is a tervköltségekben. Nyilván a nagyobb eltéréseket, azokat minden esetben ugye gazdaságilag is egyeztetni kell a controllinggal és a menedzsmenttel.
Milyen igényekről gondolsz pontosan?
Hát például olyanok, ami évközben fölmerül mondjuk egy építési karbantartás, ami már olyan szintre került, hogy még a tervezési időszakban azt láttuk, hogy mondjuk nem kell ezzel még egy-két évig foglalkozni, de jött mondjuk egy tél, esetleg állagromlás következett be az épületbe, és előfordul az, hogy olyankor már ugye tavasszal látjuk, hogy itt viszont be kell avatkozni, ez már nem várhat. hogy csak egy példát mondjak erre, de ugyanúgy lehetnek ezek külsős belülvizsgálat során feltárt karbantartási igények, amik ugye nyilván az adott gazdasági évben kerülnek elvégzésre, és ugye nekünk is ahhoz kell akkor igazodni.
Itt a karbantartási terveknél minden egyes létesítménynek van egy fajta karbantartási ciklusa, ha jól gondolom.
Inkább berendezéseknek a karbantartási ciklusairól beszélnek, igen, tehát berendezés alapú karbantartás tervezésünk van.
És itt mennyire másabb, hogyha mondjuk van egy olyan berendezés, amit mondjuk éves szinten szoktunk karbantartani, mint ahol mondjuk ez a felülvizsgálat, ez mondjuk havi szinten megtörténik?
Nyilván ugye itt a ciklikusság az egy dolog, hogy mondjuk havonta, fél évente, évente, negyed évente karbantartunk. Sokkal inkább ugye a maga a munka jellege határozza meg a költségbeli eltéréseket, mert lehet sok apró munkát is olcsóbban elvégezni, vagy bejön egy nagyobb karbantartás, ami jóval drágább. Tehát ezért inkább maga a munka jellegét emelném ki, hogy ott lehetnek ilyen különböző eltérések a pénzügyi dolgokba itt a karbantartás kapcsán.
Visszakanyarodva a központi irányításra, István, vannak olyan berendezéseink, amelyeket csak kisvízállás esetén használunk?
Igenis, meg nem is. Sosem fogok tudni mindenre egyértelmű választ adni. Uh-huh. Ugye nagyon nagy rendszerünk van, és tényleg ez a múlt, ami mögöttünk van, amikor mondjuk a 90-es években 1,3 millió köbméter is volt a napi vízigényünk, de amikor még én is a céghez kerültem, az említett 800 és 900 ezrek, azok teljesen rendben voltak. Szóval nem egészen az indokolja a szakaszosan vagy időszakosan üzemeltetett technológiáknak a létjogosultságát, hogy most éppen, hogy is mondjam, egy aszályos vagy egy csúcsvízigényes időszak van, hanem az, hogy a normál időszakban már nem igényel ennyit a város. Vagyis vannak olyan technológiáink, például csepeli vízkezelőmű, ami a tél időben, ősszel, tavasszal le van állítva. Hmm. És amikor közeledik a május, amikor várjuk azt, hogy emelkedik dinamikusan a fogyasztás, akkor beüzemeljük a csepeli vízkezelőművet, mint egy tartalék vízbázis. Hmm. Ugyanilyen a Margit-szigeti is, hogy az is le van állítva az év nagy részében, csúcsvízműként üzemeltetjük, a Margit-szigeten csak a 11-es törpecsápos az, ami egész évben üzemel, ott kis lokális szállodai környéket látja el vízzel, össze van természetesen kötve a többi, az alapzónával a csőhálózaton keresztül, de az összes többi kutat is most csak nyárra kapcsoljuk be, és majd szeptember környékén ezeket a technológiákat leállítjuk. Uh-huh. És még ehhez tartozik az, hogyha a vízminőségben találunk változást, amikor már tényleg erről a 120 alatti nagy terheléses időszakról beszélünk, amikor mondjuk a vízhőmérséklet mondjuk elírja az ilyen 25 fokot, ez egy ilyen kritikus értéknek határozták meg a hozzáértők, akkor már felkészülünk arra is, hogy mondjuk az UV-berendezéseinket beüzemeljük. Az UV-berendezések is hasonlóan, mint a csúcs vízművek, vagy ezek a szakaszosan üzemeltetett vízbázisok, csak időszakosan kapcsolódnak be a termelésbe, mert az üzemeltetésük elég nagy költséget jelent. Amikor felesleges, a vízminőség ezt nem indokolja, akkor természetesen az olcsóságra törekszünk. Ki vannak kapcsolva azok a technológiáink az év nagy részében, amiknek az üzemeltetése nagy energiaigényű, az költséges technológiák, ezért csak arra az időszakra korlátozódunk ezeknek az üzemeltetésével, amikor arra mindenképpen szükség van. Vízminőség vagy vízmennyiség ezt indokolja.
Uh-huh. Mennyi időre tudjuk előre, hogy kisvízállás várható?
Az irányítási központnak van egy olyan alapvető feladata, hogy ezeket az időjárási előrejelzéseket figyelje. Ez azt jelenti, hogy nem csak a magyarországi időjárást figyeljük, mondhatom azt, ez elég bizonytalan is, bár nagy sikerrel azért a hőségriadót azért előre néhány nappal lehet tudni, viszont mi figyeljük a Dunának a vízgyűjtőjét is. Figyeljük az ott lehullott csapadékot is, hogyha megyünk szépen felfele a Dunán, akkor azzal úgymond időt is utazunk, mert hogyha nézzük az ottani hatnapos előrejelzést, és mondjuk mi három nap múlva ér ide az a csapadékmennyiség, vagy ez a Dunavízszint változás, akkor már is 9 nappal látunk előrébb. Úgyhogy mi szoktuk nézni azt, hogy várhatóan mennyi csapadék fog hullni a vízgyűjtőn. Megnézzük az ottani vízállás előrejelzéseket még a németországi szakaszon, és ebből azért nagy valószínűséggel fogjuk tudni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen egyhetes előnyünk van. Maga a kisvízállás, ugyanúgy ez igaz az árvízre is,
Mint ahogy tavaly is,
és ugyanígy igaz azért a hazai időjárás előrejelzéseknél is, hogy azért ezt lehet tudni érezni előre, hogy itt azért ki fogják hirdetni a hőségriadót.
Uh-huh. És mik az alapfelkészülési lépések, amikor kisvízállás lesz?
Hát ez is összetett, pedig mégsem tűnik túl nagy dolognak. Én lehet, hogy egy picikét ezt így még egyet visszalépnék, mert nekünk fel kell készülni arra már korábban, hogy a nyári időszakban ez bármikor előfordulhat.
Uh-huh.
És akkor kapkodni már lehet, hogy késő lenne. Amikor azt látjuk, hogy egy hét múlva itt mondjuk, most egyelőre mondjuk a hőségriadóról beszéljünk. A vízfogyasztás már a hőségnek a előrejelzésétől is tud növekedni.
Aha.
Hogy amikor az emberek elkezdenek locsolni, vagy többet locsolni, vagy tudják, itt nem fog esni az eső, nem kapcsolom ki az öntözőberendezést, mert jellemzően mi azokról a területekről beszélünk ilyenkor, mint problémás területek, ahol ilyen családi házas övezetek vannak, ott látványosan megemelkedik a fogyasztás. Ugye belvárosban, ahol nincs mit locsolni, bérházakban laknak az emberek, ott nyár és tél között annyira nem nagy különbség van vízfogyasztásban.
Uh-huh.
Viszont a peremkerületeken, vagy az agglomerációban nagyon látványosan nő ilyenkor a fogyasztás. És hogyha erre nem készülnénk fel időben, akkor mire oda eljutna a víz, akkor hát igencsak zavaros vagy kellemetlen érzetet keltene a fogyasztóinkban. Úgyhogy a nyár közelettével mi már elkezdjük ezeket az üzemi átállásokat. Ez azt jelenti, hogy a hálózatüzemeltetési osztály például elkezdi a főnyomó vezetékeiknek az öblítését.
Uh-huh.
Hát, minden évben próbáljuk ezt így ütemtervszerűen megcsinálni, és a májusi időszakra, amikor már várjuk a fogyasztás emelkedését, akkor a nagy főnyomóink legyenek leöblítve. Az idei évben is megtörtént ez, egy picikét megcsúsztunk, ez május végén történt meg, de az időjárás is mellénk állt, mert májusban most nem volt csúcsfogyasztás, most viszont nagyon dinamikusan emelkedett fel néhány hét alatt a téli időszakról erre a nyári fogyasztásra, és még így is a város egész területén azért megemelkedett a zavarosság. Az online mérőinken is láttuk ezt, és azért fogyasztói bejelentésekből is volt néhány. Ezt nem úgy kell elképzelni mondjuk, mint 30 évvel ezelőtt, hogy a diszpécserek mondták, hogy milyen büszke vagyok magamra, mert a kutakból ennyi és ennyi vizet kiszedtem, de hogyha megnézzük az akkori vízminőségi paramétereket, közelébe sem volt a mainak.
Uh-huh.
Úgyhogy itt azért a fogyasztói elvárások sokat élesedtek, finomadtak, ami korábban csak mondok egy számot, aki tudja, tudja, aki nem, hogy a 2 MTU mit jelent. Igazából nem veszi észre a fogyasztó, hogy 2 MTU-val szolgáltatunk vizet, de még régen ez 3 MTU-nál mindenki boldog volt, mert azt mondta, hogy mindenkinek van elég vize. Hát most már izgulunk, hogyha 0,05 van, és akkor már beavatkozunk. Szóval ezért vannak ezek a megelőző tevékenységek, hogy ezt a ősszel, télen kicsapódott vasmangán csapadékot a csövekből szépen kimossuk, hogy amikor jön a nyár, a várható csúcsfogyasztás, akkor ez már problémákat ne okozzon. Uh-huh. Ugyanúgy indul a kezelőműnek a beüzemelése, az sem egyik napról a másikra történik. Hát több hét kell ahhoz, hogy egy leállított kezelőművet be tudjunk indítani. Uh-huh. Úgyhogy igazából ez is a másik, ami még ilyen viszont nagyon adhok, ugye egész évben mennek a karbantartások, és azokat is fel kell ilyenkor függeszteni. Ezt nem függesztjük fel azonnal, hisz akkor nem tudnánk nyáron dolgozni, hogy nem férnének bele a kollégák az éves tervekbe, de amikor látjuk így, hogy egy héttel előre itt már várhatóan hőségriadó lesz, akkor erre készülnek, hogy a kihirdetésétől kezdve itt már nem lehet mondjuk medencét mosni, nem lehet olyan kutat kivenni az üzemből, ami csökkenteni a vízadó képességét a vízbázisunknak.
Miért nem lehet kivenni egy medencét a termelésből egy ilyen időszakban?
Mindent ki lehet, viszont az óceánnak az alapvető feladata, én azt gondolom, hogy féljen. Picikét ezért így szoktunk küzdeni is, hogy valaki azt mondja, hogy hát matematikailag még mennyi kapacitás van a rendszerben, az óceán miért nem engedte azt a technológiát kivenni karbantartásra? Azért, mert ez a biztonságukat csökkenti.
Uh-huh. Ez az OC, ugye az Operation Center, tehát irányítási központ.
Irányítási központ, uh-huh. Igen. Innen történik a teljes rendszernek az üzemirányítása, minden táv irányított táv működtetett. A technológiáknak minden nem szükséges helyi jelenlét ezek, hogy üzemeljenek, úgyhogy nincsenek is a helyszínen. kollégák minden távirányítással történik, úgyhogy ezért a mi nagy felelősségünk az, hogy minden jól üzemeljen, és a társosztályoké pedig, hogy amit akarunk üzemeltetni, azok üzemképesek legyenek.
Itt már említettük a nyarat egy kicsit. Ezeket a lakossági karbantartási munkákat főleg azért nyáron kívül végezzük. Ennek mik a legfőbb okai?
Hát nyilván, amit ugye mondtam is már, hogy amikor a lakosságnak a vízfogyasztása megnő, vízigénye megnő, akkor nyilván ugye az irányítási központ, mint ugye üzemeltető, azért velük szorosan összedolgozva bizony nem engednek akármit a rendszerből kivenni az ilyen nagy hőségriadós időszakoknál, akkor át kell ütemezni ezeket a munkákat, el kell tolni a hőségriadó után például. Amit említettem is talán itt a beszélgetésünk elején, hogy csak a medencemosást hozzam példának, megint vagy egy nagyobb olyan jellegű, mondjuk erős áramú karbantartás, ami leállással jár, bizonyos üzemegységek leállásával jár, azokat nyilván ezeken az időszakokon túlmenően kell elvégezni.
És akkor itt visszatérve a medencére, a mi feladatunk azon túl, hogy izguljunk, az energiaköltségeknek a lehető legalacsonyabb tartása. A fővárosi vízműveknek a villanyszámlája ilyen 5,5-6 milliárd forint környékén van.
Évente.
Évente, igen. Hát ennek ugye az alaptechnológia az oka, hogy minél szivattyúzni kell, a forgógépek, motorok elektromos árammal dolgoznak, és minél magasabbra emeljük fel ezt a vizet, ugye annál több energia kell, hogy azt a víztömeget megmozgassuk, felemeljük. És ezeket a medencéket mi úgy üzemeltetjük, hogy amikor nincs ez a nyelve nagy fogyasztású időszak, a medence szinteket alacsonyabban tartjuk.
Ekkor láthatják a látogatók mondjuk a Gruberben, hogy szinte csak a medence alján van víz, pedig az mondjuk másfél-két méteres vízoszlop.
Igen. Ezek a minimum szintek, amit most Gruberként is példának felhozták, az egy a fogyasztáshoz igazított minimum szint. Mindig az aktuális terület fogyasztásához próbáljuk igazítani a medence szintjeinket. Vagyis, hogyha télen, amikor nincsen fogyasztás, akkor leengedjük egy picit jobban azt a medencét, és nem is töltjük fel annyira. Ha már Gruberről beszéltünk, akkor a téli időszakban egy ilyen 3,5 méter fölé nem szoktuk emelni a vízszintet. A nyári időszakban azért 4,5-5 méterre is felmegy. És hogyha oda megyünk, hogy miért nem engedjük a medencét kivenni, akkor gondoljuk el, hogy itt van ez a 4 méter vízoszlopnyi vízmennyiség két kamrában. Hogyha ebből a felét kivesszük, akkor már is a tartalékunk csökken, de hogyha nem akarjuk, hogy a tartalék csökkenjen, mert ugye ez úgy van kiszámolva, hogyha van egy csőtörés, van egy havária helyzet, nem tudunk betáplálni, akkor azért néhány órán keresztül a medence víztartaléka elég legyen a fogyasztás kiszolgálására. Szóval akkor már is ezt a 4 métert 8 méterre kéne változtatni, hogy ugyanazzal a biztonsággal tudjunk tovább menni. Ekkor viszont már energiába is sokkal több oda felpumpálni a vizet, és a csőhálózatunkra is pont 4 méterrel nagyobb nyomás fog nehezedni, és hát a gyenge pontok, ahogy szokták mondani, akkor biztos kijönnek, és sokkal több csőtörés lesz a városban, egy olyan időszakban, amikor amúgy is hát nincs vízbőség, mondjuk így.
Másik irányba is dolgozunk? Tehát nem csak nem veszünk ki medencét, de hogyha olyan helyzet van, előre feltöltjük ezeket a medencéket? Vagy ilyet nem csinálunk?
Alapvetően a medence állag megóvása érdekében a medencéket folyamatosan üzemeltetni kell. Viszont amikor látjuk, hogy itt hőségriadó lesz, ezt ne úgy képzeljétek el, hogy így egyik pillanatról a másikra, hanem ahogy emelkedik szépen a fogyasztás, ahhoz igazodva a kollégák egyre magasabbra töltik mindig napról napra a medencéket. De vannak, tényleg ez a két hét is, ami most az idei évben volt, ez egy olyan időszak volt, amikor nagyon kellett kapaszkodni az üzemirányításban. Ez azt jelenti, hogy azok a peremkerületek, ahol ez a családi házas övezet van, és nagyon látványos ilyen 5-6 óra környékén az automata öntözőknek a vízigénye, és hogyha megnézzük a város fogyasztását, akkor 2 vagy 3 nagy csúcsidőszakot tudunk mondani. Amikor indulnak hirtelen ezek az öntözők, a gyári beállítása ez az 5-6 óra, nagyon szépen látszik a város üzemén, és amikor felkelünk reggelente, ez a 6-tól 8 óráig, esetleg 9-ig elhúzódik, és az esti 8 órás időszak. Na, törekszünk ezekre a csúcsidőszakok előtt, hogy a medencénk tele legyenek. És most is volt olyan terület, hogy ha nem töltöttük volna meg kora reggelre, tényleg színültig a medencét, akkor lehet, hogy nem bírtuk volna ki a nap végére. Úgyhogy így általánosságban nem igaz az, hogy a teljes vízmű tekintetében hatalmas nagy tartalékokkal rendelkezünk, mert vannak olyan területek, főleg gyorsan fejlődő zöldövezetek, ahol viszont kapaszkodnunk kell, mert napközben nem tudjuk töltésbe vinni a medencéket. Elfogytak a rendelkezésünkre álló gépek, már nem elég az a medence kapacitása, mondjuk 10 évvel ezelőtt elég volt. Egy érdekesség, hogy van olyan területünk, tényleg 10 évről beszélünk, én azt gondolom, ez közüzemi távlatból nem nagy, hát látjuk, hogy milyen gyorsan építünk medencét és fejlesztjük a csőhálózatot, hogy 2,5-szerelésére növekedett a vízfogyasztás az adott területen.
Aha.
És azért ez jelentős.
Ez az agglomerációs kiáramlása a lakosságnak?
Igen, abszolút. Én egy picit oda teszem azt is, amit említettem már, hogy 900 ezer köbméteres vízfogyasztásokat is átéltem én. Az egy dolog, hogy egyre környezettudatosabbak vagyunk, vagy új technológiákat vásárolunk és viszünk haza, de én azt is gondolom, hogy többen, akik korábban itt úgymond Budapesten éltek, azok kivándoroltak az agglomerációba. Uh-huh. Ott jellemzően családi házba költöztek, és egy jobb életminőség, vagy nem is tudom, másfajta életminőség miatt ugye zöldet akarnak a kertjükben, öntözni akarják, és amit tőlünk itt hiányzik, az valószínűleg megjelent az agglomerációban. Uh-huh. És ugyanúgy, ahogy mi 10 éves távlatból beszélgetünk, és mi jó helyzetbe kerültünk, mert miért ki tudtuk szolgálni a korábbi időszakot is, ők 10 év alatt nem tudtak olyan gyorsan fejleszteni, hogy minden ilyen gyorsuló vízfogyasztási igényt kiszolgáljanak.
Ezzel kapcsolatban Major Évával, vízminőségi és környezetvédelmi osztályvezetővel beszélgetünk. Szia Éva, üdvözöllek a műsorban!
Szia Milán, üdvözlöm a hallgatókat is.
Hogyan érdemes hőségben spórolni a vízzel?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nekünk ugyanaz az érdekünk, hogy minél több vizet igyanak a fogyasztók, és minél több vizet használjanak, de hát azért környezettudatosnak kell lenni. Tehát az ivóvíz az egy kincs, amit meg kell őrizni. Hát olyan dolgokat tudok mondani, ami teljesen logikus és észszerű, tehát víztakarékos háztartási berendezéseket kell vásárolni, ezekből már van választék a piacon, akár a csaptelep, a zuhanyfej lehet víztakarékos, a kert öntözését érdemes például gyűjtött csapadékvízzel elvégezni, annak nagyon örülnek a növények, és a vízhasználat tudatosítását családon belül kell kezdeni, tehát ezt már a kisgyerekeknél el kell kezdeni, hogy nem eresztjük a vizet hosszan, ma már ugye a dinnyét sem folyócsapvízzel hűtjük, és nagyon fontos az, hogy figyeljünk a háztartásunkra, hogy megfelelően karbantartott vezetékek és csapok legyenek, tehát valaki elutazik egy hosszabb időre, és csöpög a csap, ennek már lehet látni a nyomát hosszabb idő után, hogy egy olyan vízfogyasztás volt, amit ő nem remélt, otthon sem volt, de egy vízcsap csöpög, és az bizony tud vízfogyasztást okozni. Érdemes megnézni a kerti hálózatot, a szivárgásokat, figyelni, hogy a vízóránk megye, amikor nem eresztettük meg a csapot, tehát ezekre érdemes odafigyelni. És még a legalapvetőbb, hogy ne indítsuk el a félig telt mosógépet, tehát, hogy ilyen apróságokkal tudunk arra vigyázni, hogy a vízszámlánk ne növekedjen mód felett kívánalmakon felül.
És mi a helyzet a kútjainkkal? Biztonságban vannak a kútak, ha a vízszint ennyire jelentősen alacsony?
Hogyha odafigyelünk rájuk, akkor igen. Uh-huh. Parti szűrésű vízbázist üzemeltetünk. Ennek minden előnyével és hátrányával együtt, azt gondolom. Budapestet nagyon szerencsésnek tartom ebből a szempontból, mert hát a vízigény több mint 70-75%-a úgy kerül a fogyasztókhoz, hogy az már a kútból kitermelve is azonnal ivóvíz minőségű. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk. Viszont innentől kezdve sérülékenynek is nevezem, mert ahogy elérjük ezt az alacsony vízállást, és ez nagy terheléssel párosul a kútjaink szempontjából, akkor nem tudunk más csinálni, csak gondos gazdaként vigyázni a kútjainkra. Uh-huh.
Hogyan tesszük ezt meg?
Hát igen, hogyan tesszük ezt meg? Nem termelünk annyit, mint amit szívünk szerint tennénk. Uh-huh. Normál időszakban az elsődleges szempont itt is, mint a betápláló gépházaknál, vagy a víznek az elosztásánál az energia minimumra való törekvés. Ilyenkor azt csináljuk, hogy az olcsóbban üzemeltethető kútjainktól kérünk több vizet, így olcsóbban termeljük meg a vízmennyiséget, és a drágábban üzemeltethető technológiákat leállítjuk, vagy minimumon üzemeltetjük. De ezt nem tudjuk megtenni ilyenkor, mikor aszály van, vagy amikor alacsony a vízállás, mert gondoljuk el, hogy mi történne akkor, hogyha ezeket a drágábban működő objektumot nem üzemeltetnénk, vagy egy olyan kutat, amit úgy érzünk, hogy túlterhelünk, és mondjuk elkezd vasmangán csapadékot, vagy akár homokot behozni a szűrő rétegből, azt kikapcsoljuk. Mert ez lenne a logikus válasz azonnal, hogyha egy kútnál mondjuk elkezdjük a homokot beszívni a szűrő rétegből, akkor ezt azonnal meg kell állítani. Nem, mert az a mennyiség, amit akkor megtermeltünk, ráadódna egy másik túlterhelt kútra. És igazából egy dominó hatás indulna el, ahol egymás után esnének ki kútjaink. Úgyhogy itt igazából azt tudjuk csinálni, hogy nézik ezt a homokolódást a kollégák, és mi pedig csökkentjük, amennyire csak lehet a termelését a kútnak, így a parti szűrésű vízbázisunkat is megkíméljük, és hosszú távon egészségesen tartjuk. Ezért fontos, így nagyon furán hangozhat egy laikusnak, hogy egészségesen tartjuk, ez egy kavicsréteg. Nem, ez egy természetes flóra, ami nálunk elvégzi a szűrést. Ez egy baktériumokkal, növényi réttel átszőtt biológiai réteg, ami nálunk a víztisztítást elvégzi, és az a kavicsréteg, amin aztán keresztül szűrődik a víz, az már csak igazából a habatortán egy durva szűrést végez, de a munka nagy részét élőlények végzik el, és rájuk pedig nagyon vigyázni kell, hogy mindig is ilyen jó minőségű vizet tudjunk kitermelni.
Tehát, ha jól értem, ha nem használjuk idézőjelbe ezt a réteget, nem megy a kút, akkor ezek az élőlényeknek ez nem jó.
Hosszú távon igen. Amikor mondjuk tartósan leállítunk egy vízbázist, akkor azok az áramlási útvonalakban, ahol majd áramlani fog a víz a kút testéhez, ott igen, ez az élőflóra elgyengül. Uh-huh. Úgy szoktam ezt így mondani, hogy így szemléletes legyek, hogyha valaki elmegy a konditerembe, és edzi az izmait, akkor növekedni fognak, hozzáerősödünk a súlyok nagyságához. Én ugyanezt gondolom a parti szűrésű vízbázissal is, hogy nincs gond, amíg mondjuk egy baleset után egy hétig nem edzünk, vagy egy hónapig is, de mondjuk évek alatt már meglátszik a fizimiskánkon, hogy kezdünk csofadni. Na ugyanez igaz a szűrőrétegre is, hogy ha nem tápláljuk, nem szívunk keresztül rajta vizet, akkor nem tápláljuk oxigénnel, ásványi anyagokkal, tápanyaggal, nem lesz, amit ő el tud fogyasztani. Lehet, hogy mondjuk két hét alatt fog egy picikét visszafejlődni, de akkor is gyengítjük azt a vízadó réteget. És ez az egyik oka annak, hogy figyelünk erre az egyenletes üzemre, hogy mindig nagyjából ne legyenek dinamikus hatások, ne legyenek hirtelen megrántva a kútjaink, egészségesen tápláljuk ezeket a rétegeket, és bocs, hogyha egy szakértő ezt így másképp fogalmazná, de én tudom ezt egyszerűen leegyszerűsíteni, vagy elmondani. És ez a csúcsidőben, vagy aszálykor a leállítás nem is elsősorban ezért történik, hanem azt, hogy ne kelljen a többi kútra annyi plusz vízmennyiséget rárakni, ami már sok, akár azért, mert megindulhat egy homokkimosás a csápoknál, vagy igen, részben azért is, mert már nem tudják megszűrni ez a parti szűrésű flóra, nem tudja megszűrni olyan minőségben a vizet, mint ahogy mi azt szeretnénk.
Uh-huh. És ha homok kerül a rendszerbe, akkor azzal a homokkal mi történik, hogyha nem állítjuk le a kutat?
Ez így jól hangzik, hogy a fogaskerekek közé homok kerül, azért ez nem ennyire szörnyű mi esetünkben. Hosszú távon ezért ez a szivattyúknak a járókerekét természetesen tönkre tudná tenni. De itt azért nem azt kell elképzelni, hogy vödör számra öntjük be a kútjainkba a homokot, és a kútjainknak a kialakítása is olyan, hogy a csápok, ahol szívjuk be a vizet és ahol bekerülhet a homok, az még a szivattyúnak a szívókosara, ahogy így nevezzük, az alatt van, vagyis a nehezebb részecskék jellemzően lefele indulnak el, a kúttestnek az aljára leülepednek. Bizonyos időközönként pedig ezt mérik, hogy mennyire töltődik fel ez a kúttest, de azért ez nem úgy kell elképzelni, hogy 3 évente tisztítani kell, és ki kell onnan lapátolni a homokot, csak éppen azért figyelünk erre, hogy hosszú távon a vízbázisunk az fenntartható legyen.
Uh-huh. Említetted, hogy a 75%-kal kitermelt ivóvíznek már közvetlenül a kútból iható lenne. Ugye a Szentendré-szigetre gondolsz főképp, igaz?
Igen, de ez igaz a déli területre. Ugye még kútjaink, ahogy mondtam, vannak Margit-szigeten és van Ráckevei-Csepeli területen. A Csepeli-Ráckevei területen is ivóvíz minőségű amúgy a vízünk, amit termelünk, viszont ott a vas mangán tartalma magasabb, mint amit mi szeretnénk. Az északi területen egyáltalán nincsen ilyen problémánk, ott nincsen szükség vas mangán eltávolításra, mint amit a déli területen teszünk. Ha ezt nem tennénk meg északon, akkor ez az évente sokkal többet kellene öblíteni az elosztóhálózatot, többet kellene tisztítani a medencéinket, és a fogyasztóinknak is ez a, hát a látványvilág, amikor kiengedik egy szép tiszta pohárba a vizet, nem mindig lenne kellemes.
És egy kicsit újabban visszakanyarodva erre a homok beszivárgásra, több vízmintát veszünk ilyen időszakban, mint általában?
Egy bizonyos szint után igen. Ugyanúgy ez a vízminta vételezésnek is van egy kialakított rendszere a vízműnél. Megvannak azok a ritmusok, helyek, ahol nap, mint nap, hetente, havonta, fél évente szükséges vízmintát venni. És amikor közeledik az aszály, és itt tényleg ez a fontos, hogy az aszály, akkor ott egy ilyen mátrixot kell elképzelni, különböző együttállásokat vizsgálunk. Hogyha mondjuk 25 Celsius felett van a Duna, és a fogyasztásunk mondjuk 650 ezer köbméter per nap felett van, és a vízállás mondjuk 70 cm alatt, na akkor jönnek azok a különböző szabályok, és ez más helyzetre is igaz, amikor a vízminőség és környezetvédelmi osztály egy meghatározott paramétercsoportot sűrűbben kezd el mintázni. Uh-huh. És ez nem feltétlen csak azt jelenti, hogy a kutyainkat egyesével, hanem olyan gyűjtőpontokat, ahol, hogyha valamit észreveszünk, akkor egy nagyobb területnek a nagyobb területről kapunk biztonsággal információt. És hogyha ott valami változik, akkor tudjuk szűkíteni a területet, tudunk fókuszáltabban menni, és újabb mintavételekkel beazonosítani, hogyha valahol probléma van.
Ejtsünk is szót a vízmintákról, visszaadva a szót Évának. A nyári időszakban az esetleges kisvízállás milyen hatással van a vízminőségre?
Ez egy nagyon jó kérdés, és azt kell, hogy mondjam, hogy nincs hatással a vízminőségre jelen pillanatban. Természetesen figyeljük a vízminőséget, a szokásos mintavételi terv szerint mintázunk, de hogy készülünk az árvízre, úgy mi fel vagyunk készülve a kisvízállásra is. Van már egy tapasztalat alapján megkreált kézikönyvünk, amiben összegyűjtöttük azokat a kockázati tényezőket, amelyek esetlegesen befolyással bírhatnak a vízminőségre. Ilyenkor figyeljük a Duna vízhőmérsékletét, figyeljük a Duna vízszintjét, nézzük azt, hogy mekkora a vízfogyasztás, és ennek függvényében vannak szintek, amik szerint az üzemeltetés és a laboratórium dolgozik. Jelen pillanatban még nem tartunk ott, nem is tartottunk még a nyáron ott, a vízfogyasztás nem volt akkora, hogy nekünk gyakoribb mintavételre legyen szükség, de ha mindez a pár dolog összeáll, nagy a vízfogyasztás, magas a Duna hőmérséklete, alacsony a vízszint, akkor már a mintázásunk sokkal gyakoribb. Ilyenkor kémiai, mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatokat végzünk fokozottabban az ivóvízből.
És itt ennek kapcsán vannak kifejezetten valamilyen paraméterek, amiket esetleg vizsgáltok, vagy ez tuzánment, tehát, hogy mi
teljes mikrobiológiai vizsgálatsort, amit előír a kormányrendelet, mikroszkópos biológiát vizsgálunk, nem csak a fogyasztói pontokon, hanem a kutaknál és a betáplálási pontokon is. Ilyenkor egy kicsit más a kutak üzemeltetése is, tehát a víztermeléssel együtt óvatosabban kezeljük a vízkezelési rendszerünket.
Ugye árvíznél is többet mintáztok. Most jelenleg egy olyan időszakon vagyunk túl, vagy éppen benne vagyunk, hogy ha nem is ingadozik a Duna vízállása, az azért erős szó, de július elején ugye 80 centi környékén volt, most 4 méter környékén járunk. Ez befolyással van a laboratórium működésére, vagy ez sem?
Jelen pillanatban még nincs, tehát nem találtunk mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai problémát, ezt folyamatosan figyeljük értelemszerűen, a normál mintavételi terv szerinti mintázásokat végezzük el, hiszen nincs probléma a vízminőséggel.
Mi a teendője a fogyasztóknak, ha zavaros vizet észlelnek?
Ha zavaros vizet észlelnek a fogyasztók, nagyon fontos azt tudni, hogy ez rövid ideig zavaros, vagy pedig napokon, akár heteken keresztül. Ez egyébként nagyon ritkán fordul elő, el kell, hogy mondjam. A rövid idei zavarosság lehet akkor is, hogyha a környékben egy hálózati munka volt, akár egy csőtörés, vagy akár egy hálózatöblítés. Ezt a zavarosságot általában egyébként a csövekben lerakódó vas és mangán csapadék okozza. Senki nem szeret zavaros vizet inni. Ez gyakran nem is látható annyira szemmel, mint amennyire mi ki tudjuk egyébként mérni műszerekkel és online műszerekkel. Ha ilyen zavaros vizet tapasztal valaki, én azt javaslom, egy kicsit eressze ki a csapot, és ez szerintem rövid időn belül el fog múlni. Vas és mangán csapadék, tehát ha mondjuk valaki a fürdőkádba ereszti, mert zuhanyzik, vagy a fürdőkádba ereszt hideg vizet, és direkt nem a meleg vizet mondom, mert az nem a mi hálózatunkból jön, és ilyen vöröses, sárgás a vízettől nem kell megijedni, ez biztos, hogy el fog múlni. Az egy más kérdés, hogyha napokon, vagy akár egy héten keresztül ilyet észlel valaki, akkor meg kell keresni a vízművek ügyfélszolgálatát, és megpróbáljuk a problémát kivizsgálni és orvosolni.
Tehát, hogyha valaki zavaros vizet észlel, és nem úgy, mint ahogy legutóbb említetted, hogy mondjuk hosszabb időn keresztül, akkor az tulajdonképpen nincs semmilyen káros hatása az egészségre.
Nincs. Ez vas és mangán csapadék.
És hogyha probléma van, akkor mi történik?
Én továbbra is azt mondom, hogy nem akarok utat kizárni egy ilyen helyzetben, de eljöhet az a pillanat, hogyha véletlen olyat találnak, olyan kifogásolt paramétert, hogy igenis akkor meg kell állni azzal a kúttal. Erre is megvannak a protokollok, hogy ilyenkor mondjuk kifordítjuk ürítőre, akár fertőtlenítjük azt a kutat, vagy van olyan paraméter, amire az a jó megoldás, hogyha nagyon-nagyon átöblítjük, hogy nem hat rá például a klór, hogy akkor nagyon nagy intenzitással kell megszívni a kutat, egy olyan nagy intenzitással, amit normál üzemben nem tennénk meg, és majd, amikor visszalassítunk, akkor utána már az a kút szép tiszta vizet fog majd szolgáltatni.
És visszatérve a hőségriadóra és a megemelkedett vízfogyasztásra, hogyan segítjük a lakosságot hőségriadó idején?
Alapvetően palackos vizet mi nem osztunk. Mi úgy gondoljuk, hogy legjobb minőség az a vezetékes víz, és amint azt elkezdjük palackozni, zacskózni, azt kihordani helyszínekre, ugye mind az utazás miatt, mind a meleg miatt, annak a minősége romolhat, és olyan mennyiségben, amit mondjuk kiviszünk 1000 palackot, 1000 zacskót, amit csak itt tegyük fel, kimondok egy számot, az mit ér igazából egy nagy hőségriadó esetén? Mi azt szoktuk csinálni, hogyha erre valahonnan igény érkezik, a vezérigazgatónkon keresztül, hogy elrendeli, hogy itt valahol nekünk segíteni kell. Ez jellemzően agglomerációs településeken előfordul, hogy vízszűkébe kerülnek, és ott kérnek tőlünk segítséget, oda lajtoskocsit küldünk, ez az tartályos vízszolgáltatás van, viszont a saját ellátási területünkön, ahol nagy biztonsággal elegendő mindig a víz, oda, hogyha szükség van, akkor inkább úgynevezett ilyen szükségkutakat szoktunk kihelyezni. Ezt lehet felrakni a tűzcsapokra is, feltalajakra, de lehet ilyen altalai tűzcsapra felcsavarozott ilyen kis helyi mobilkutakat kialakítani. És akkor oda tud menni bárki, aki megszomjazik, egy egyszerű kis csapon keresztül pedig oltja a szomját. Úgyhogy jellemzően ezt szoktuk preferálni, és nem a palackos vagy a zacskós vízosztást.
Tulajdonképpen ugyanezt történik, hogyha egy hosszabb vízhiány van egy csőtörés miatt.
Igen, erre is megvannak a jogszabályi kötelezettségeink, hogy hány óra után és mekkora lakos számnál kell már ezekről gondoskodnunk. Ide is sok esetben lajtoskocsit küldünk, vagy a problémához legközelebbi pontokra szükségkutakat helyezünk ki. Igen, ezek ugyanazok az eszközök, amiket ilyenkor kiviszünk.
Mit gondolnál, mi a lajtoskocsi előnye, hátránya?
Hát sok hátránya van. Én abból a szempontból azt mondom, hogy arra kell törekednünk, hogy a lehető legesleg hamarabb visszaadjuk a vízszolgáltatást. Most gondoljuk el, hogy egy zónában, ahol mondjuk laknak 10 000-en, és cső törés következtében mondjuk vízhiány van, kiküldünk 3-4 lajtoskocsit. Lehet, hogy nem is fogja mindenki azt az információt megkapni, hogy hova kell vízért mennie. Mondjuk kiküldünk egy 2-5 köbméteres lajtoskocsit, hát az éppen arra elég, hogy valaki a kulacsát feltöltse, de azon nem fog segíteni, hogy tisztálkodás célú vízzel ellássa magát. Vödrökkel sosem mennek a városban a lajtoskocsikhoz. És egy lajtoskocsinak az elindítása is sok idő. Gondoljuk el, hogy jön a csőtörés, vagy jön a vízhiányról a bejelentés, akkor amíg egy lajtos kocsit felkészítünk, és ebbe a közúti forgalomban eljut a célállomására, akár 4 óra is eltelhet. Uh-huh. És arra azért nagy esély van, hogy azért egy 4 óra alatt a legtöbb csőtörésnek a javításával el tudunk készülni. Persze vannak extrém helyzetek, amikor sajnos a körülmények olyanok, hogy mondjuk akár egy napon keresztül is nincs víz. Uh-huh.
És mi a helyzet a szükségkutakkal?
Szerintem a szükségkút sokkal jobb megoldás a lajtos kocsival szemben. Azért, mert ott eleve már kifogástalan minőségű ivóvíz van abban a csőben, amire rácsatlakoztatjuk a szükségkutat. Ott folyamatosan cserélődik a víz, ott hiába süti, a nap nem tudja sütni, hisz a föld alatt van. Ugyanolyan hideg vizet fog a fogyasztó kapni abból a csapból, hogyha azt kinyitja, és a felkészítése sem kerül annyira hosszú órákba, hisz nem kell a lajtos kocsit kimosni indítás előtt, nem kell feltölteni, nem kell átöblíteni, nem kell vízmintát venni, a vízmintát ki kell értékelni, és ha minden rendben van, csak akkor tud elindulni abba a forgalomba, hogy mondjuk 1,5 óra alatt odaér valahova. Ezzel szemben ott van egy lefertőtlenített szükségkút, egy csap a szerelőcsapatnak az autóján, kimegy, felhelyezi arra a csőre, amiben amúgy is kifogástalan az ivóvíz, és annyi maximum, hogy öblítsük ki, amíg melegnek érezzük azt a rövid kis csőszakaszt, amiben meg tud állni a víz, öblítsük ki. Nagyon jó minőségben hideg víz azonnal ott lesz nekünk, és korlátlan mennyiségben.
A hőségben vízivásra buzdítunk mindenkit, lehetőleg csapvízivására. A csapból, esetleg az ivókutakból kiengedett vizet meddig lehet megromlás nélkül tárolni?
Erre úgy válaszolnék, hogy nem megromlás nélkül tárolni, hanem hogyan lehet és hogyan kell tárolni ezt a vizet. Azt senkinek sem javaslom, hogy mondjuk a forró autóba hagyja a kulacsát. Ez nem jó. Tehát közvetlen napsugárzáson, akár egy üvegpalackotba eresztett csapvizet ne hagyjunk. Lehetőleg hűvös helyen tároljuk, és nem műanyagpalackba, mert ilyen nagy melegben, meg az UV hatására a műanyagból kioldódhatnak olyan anyagok, amelyek a csapvíznek nem sajátjai, viszont esetleg a károsak lehetnek az emberi szervezetre. Értelemszerűen nem egy ivás után, de a műanyagpalack használatát azt érdemes kerülni, én azt gondolom. Tehát naptól védve, és lehetőleg alacsony hőmérsékleten, ha a kocsiban van a vízünk, azt vigyük magunkkal az épületbe, ahova megyünk, esetleg tegyük be egy hűtőbe, és utána egy friss, hidegebb vizet fogunk tudni inni, vagy töltsük újra a kulacsunkat.
Összefoglalva mindezt a beszélgetést, István, te mit mondanál? Fel vagyunk-e készülve arra, hogy egy kis vízállás esetén is változatlanul ellássuk Budapest lakosságát ivóvízzel?
Az előző beszélgetéseimben mindenre nem adtam egyértelmű választ. De akkor kezdjük az egyértelművel, hogy igen. Viszont tekintsünk egy picit szerintem távolabbra. Hogyha megnézzük a klímaszkenáriókat, előrejelzéseket így a távlati időből, akkor nem is olyan nagy távlatokban azt mindegyik egyetért abban, hogy a szélsőségek száma és mértéke fog emelkedni. És akkor ebből a szempontból már nem ülhetünk, azt gondolom, nyugodtan a székünkben, de az egyszerű válasz az lett volna, hogy igen, lesz víz, van vízünk, most is van vízünk, kis vízállásnál is ki tudjuk szolgálni az igényeket nagyon jó minőségben, de hogyha azt nézzük, hogy mondjuk 10-20 éves távlatból az várható, hogy a vízállás tendenciózusan egyre kisebb lesz, egyre melegebb lesz, egyre nagyobb és szélsőségesebb hőmérsékletek lesznek, akkor én azt gondolom, hogy a vízműnek stratégiailag hosszú távon erre fel kell készülnie. Még akkor is, hogyha ezzel az infrastruktúrával 10 éve 900 ezer köbmétert ki tudtunk szolgálni, 20 év múlva abba az irányba mutatnak a tendenciák, hogy nekünk is fejleszteni kell, hogy ugyanilyen biztonsággal, mint most, ki tudjuk szolgálni a változó igényeket.
Uh-huh. A fejlesztés alatt a csövekre gondolsz, vagy a gépekre, vagy mire pontosan?
Én azt gondolom, hogy a város nem fog már olyan intenzíven növekedni és terjeszkedni, akár létszámában vagy területében, mint az agglomeráció. Mi azért be vagyunk szűkülve, nincs hova építkezni. Úgyhogy én itt a vízfogyasztásnak az emelkedésében nem nagyon hiszek, hogy ez most itt emelkedne az elkövetkezendő 10, akár 20 évben. Az agglomerációban mindenképpen, hogyha ott esetleg településeket veszünk át üzemeltetni, akkor az egy teljesen más helyzet, mint hogyha most csak a fővárosról beszélünk. De én inkább arra gondolok, hogy az a kapacitás, ami a vízbázisainkon rendelkezésre áll, az nem biztos, hogy elég lesz egy 25 év múlva ugyanerre a fogyasztásra. Mert ahogy beszélgettünk korábban arról, ez a parti szűrésű vízbázis érzékeny a Duna víz szintjére, a Dunában lévő szennyezésekre, és azt látjuk, hogy azért 5 éves távlatban a vízminőségi elvárások is növekednek. A különböző paramétereket szigorítják, új paramétereket hoznak be. És én ezért gondolom azt, hogy egyre alacsonyabb vízállásnál egyre szigorodó feltételek között nem biztos, hogy ezzel a vízbázissal ki fogjuk tudni szolgálni ugyanezt a vízigényt.
Mikor szükséges vízkorlátozást elrendelni?
Hogyha egyszerű választ kell adnom, akkor abban az esetben, hogyha megtermelt vízmennyiség már nem elég ahhoz, hogy a vízigényeket kiszolgáljuk, de persze ez is egy picit kacifántosabb, mert ugye ezt látjuk az üzemirányító rendszeren előre, hogy mikor leszünk bajban. Hogyha egy medencéről beszélünk, csak így az egyszerűség kedvéért, akkor normál esetben igyekszünk egy ugyanolyan vízszinttel fordítani a napokat. Az azt jelenti, hogy mondjuk kinézünk egy reggel 6 órás időszakot, vagy időpontot, és akkor szeretünk ugyanoda visszatölteni, hogy ugyanazzal a vízszinttel forduljon az az adott nap. És amikor azt látjuk, hogy ez a vízszintet már nem sikerül napi szinten ugyanoda visszatölteni, mondjuk már 10 centivel kevesebb van benne, most már 20 centivel, akkor azért ebből lehet látni, hogy valamilyen beavatkozást kell tennünk. Úgyhogy amúgy Budapest tekintetében erre még nem nagyon volt példa, én nem tudok erre példát, hogy vízkorlátozást kellett volna segítségül hívnunk ennek a problémának a megoldására, viszont például ott van Dunabogdány, ahol kellett már vízkorlátozást kérnünk, és a lakosság segítségét azért, hogy fent tudjuk tartani a vízszolgáltatást. Ugye ilyenkor első körben ólécén locsoljatok már, nem mossatok autót, és akkor így legtöbb esetben ez így erre elég. De ez igazából úgy szokott történni, hogy látjuk, hogy csökkennek a medence szintek, esetleg már nincs több szivattyú, amit be tudunk kapcsolni, akkor körbenézünk a saját házunk táján, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak, például, hogy a területet máshonnan ellátni még vízzel, kinyitni egy olyan zárat, amit normál esetben nem szeretünk, de akkor még úgy csordogál oda át víz, vagy egy olyan szivattyút bekapcsolni, amit mondjuk csak tűz esetén kapcsolnánk be, nem szeretjük, de hogyha van mögötte víz, akkor még ez is egy picit rá tud segíteni a vízigények kiszolgálására. És tényleg a legutolsó az, amikor már nem tudunk önállóan mit tenni, hogy akkor tényleg a fogyasztóinkhoz fordulunk, hogy a saját érdekükben is próbálnak egy picit takarékoskodni, mert most még lehet, hogy lemossák az autót és csillogni fog, de ennek az lesz az ára, hogy nem fogják tudni lehúzni a vizet, és akkor a WC-n, és akkor már inni sem fognak tudni. Mert annál rosszabb, hogyha egy rendszer leürül, azt nagyon-nagyon nehéz aztán újra üzembe helyezni.
Más településeken volt ezen a nyáron érvényben vízkorlátozás. Hogy Budapesten erre nem volt szükség?
Én ide is azt tudnám mondani, hogy köszönhetően a múltunknak, hogy mi egy olyan időszakon vagyunk túl, amikor ennél nagyobb, intenzívebb vízfogyasztást kellett kiszolgálnunk. Úgyhogy nekünk az akkor kiépült tartalékokat éljük most. Uh-huh. Éljük, nem azt mondom, hogy éljük fel most, mert ezek nem amortizálódnak, de hogy egy olyan vízbázis van kiépítve, és egy olyan csőhálózat, egy olyan medencerendszer, aminek nem ez a csúcs terhelése, mint amit most kap. Viszont az agglomerációban a kiköltöző lakosságnak, fogyasztóknak köszönhetően ugye a jobb életszínvonal, a másabb életszínvonal és életvitel nagyobb vízigényt és vízfogyasztást követel meg. És tényleg ez a gyors, nem népvándorlás, de ez a gyors átrendeződés nem tudják követni azok a közműszolgáltatók, akik a mindennapi életükért küzdenek. Uh-huh. Fejlesztéseket nem lehet annyira gyorsan végezni. És hogyha tényleg csak arra gondolunk bele, hogy nálunk volt 900 ezer, lett belőle 600 ezer köbméter per napi fogyasztás, az valamilyen szinten átrakódott az agglomerációs településekre. Uh-huh. És egy olyan agglomerációs település, aki még télen is arra szorul, hogy a vízművektől, azaz tőlünk ivóvizet vegyen át, még akkor is, hogyha ez neki gazdaságilag nem érdeke, akkor milyen bajba lehet nyáron, amikor télen is tőlünk kell, hogy vizet átvegyen. Uh-huh. Úgyhogy azt gondolom, ez egy nagyon nehezen, sok erőforrással megoldható probléma, Itt azért egy ilyen stratégiai tervezésre van szükség, akár a városfejlesztést nézzük az agglomerációban, hogy merre lehet terjeszkedni, milyen vízigény növekedést lehet megengedni, mert sok településen már nem lehet megengedni addig, amíg a vízbázisokat nem fejleszti a szolgáltató. Uh-huh. Azt gondolom, ebből a szempontból mi szerencsések vagyunk itt Budapesten. Itt, hogy vízkorlátozást kelljen elrendelni, az nagyon-nagyon extrém.
Ez volt a Vízhang, a Fővárosi Vízművek podcastje. Major Évával, vízminőségi és környezetvédelmi osztályvezetővel, László Istvánnal, üzemirányítási csoportvezetővel, valamint Dezső Tamással, a mérnöki koordinációs csoportunk vezetőivel beszélgettünk. Én Schubert Ös vagyok, és kollégáimmal, Lackó Milánnal és Pirbusz Dániellel köszönjük hallgatóinknak, hogy velünk tartottak. A vízhang@vizmuvek.hu e-mail címre várjuk a podcasthez fűződő kérdéseket, és kérjük hallgatóinkat, azt is írják meg nekünk, ha van olyan téma, amiről szívesen hallgatnának egy következő részt. Minden jót kívánunk! Köszönöm.